Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind, ami Istenünk üdvösségét.
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek, a Szent Háromságnak hűséges éltetőknek, dicséret, dicsőség.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei Atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám panaszra, pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hogy ne dicsérném az Isten,
imádkozzunk lélekben és igazságban. Mindenható Isten, vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz. Szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik örökön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt számunkra oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 16. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Jézus mondja, kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Mózes 4. könyvének 11. fejezetében, a 11-től a 17-ig, valamint a 24-25. Verset a következőképpen. Ezért Mózes ezt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép, és én szültem-e, hogy ezt mondod nekem, ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öledbe arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám. Ne kelljen látnom a nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben, és beszélt hozzá, majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk nyugodott, akkor profétáltak, de máskor nem. Urunk, szentelj meg bennünket a Te igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Izrael népének a vándorlás útján megújulásra volt szüksége. 40 év hosszú idő. Hosszú idő, és ez alatt a 40 év alatt sok mindent átéltek, megtapasztaltak. Nem csak Mózes, nem csak a vezetők, hanem a nép is. 40 év alatt többször előjött az a kérdés, hogy vajon jó irányba halad-e? Vajon jó irányba halad-e a nép? Vajon valóban az a kitűzött cél, amelyet mutatott Isten, az ott lebeg nap, mint nap a szemük előtt? És aztán a 40 év alatt sokszor megfogalmazódott az, megújulásra van szükség. Egyházunknak, országunknak, népünknek ébredésre, megújulásra van szüksége. Úgy, ahogy akkor ott a 40 évben Izrael népének is, úgy ma Magyarországnak is megújulásra, ébredésre van szüksége. Mit jelent az, hogy ébredés? Hát kedves testvérek, az ébredés azt jelenti, amit a lekcióban olvashattam fel János evangéliumában, hogy emberek tudják, mi az, hogy bűn, emberek tudják azt, hogy mi az igazság, és emberek tudják azt, hogy mit jelent az, hogy ítélet. Amiről Jézus is beszél a János evangéliumában, hogy a bűnt az emberek bűnnek lássák, az igazságot igazságnak, abszolút igazságnak, ugye, hogy Pilátus fölteszi a kérdést, hát mi az igazság? Ma is annyian keresik az igazságot, mi az igazság? Ha csak a politikát nézem, két pólusa van, lehet, hogy több, de árnyaljuk egy kicsit, két pólusa van, mindenki az igazságot mondja, pedig valamelyik nem az. És így van a hétköznapi életben is, egy férj és egy feleségnél is. Mind a kettő az igazságot mondja, mégis valami nem stimmel. És akkor Jézus azt mondja, az igazság az az, hogy elszakadtunk az Istentől. Lehet sokféleképpen sokféle dolgot mondani, de az igazság az, mindannyian így jöttünk el a világra, hogy elszakadtunk Istentől. Igen, kedves testvérek, Az ébredésben ez játszódik le, amikor a bűnt bűnnek látom, amikor az igazságot valóban nem a magam igazságának, hanem az Isten igazságának látom, és látom azt, hogy Isten megítél engem az ő igéje által. És az ige erről a megújulásról beszél, első olvasatra sok nehézség fogalmazódott meg bennem az igével kapcsolatban. De Isten olyan csodálatosan megnyitotta ezt a kincses tárat. És olyan jó volt magamra ismerni, kedves testvérek, ebben a helyzetben, hogy én is ugyanígy meg tudok lankadni, ahogy Mózes. Hogy én is el tudok csüggedni, én is ki tudok ábrándulni. És bennem a tűz valahogy el tud fogyatkozni. Igen, kedves testvérek, az első kérdés, hogy mit üzen számomra ez az ige. Abban a pillanatban rám nehezedik az ige hirdetésének a felelőssége. Kedves testvérek, hétről hétre följöhetnek erre a szószékre lelkipásztorok úgy, hogy feljönnek, ledarálják, lemennek, hazamennek, megkapják a fizut a hónap végén. Lehet így is szolgálni, lehet így is hirdetni az igét. De kedves testvérek, ahogy Mózesben, itt ebben a történetben is látjuk, ha nem nehezedik rám a felelősség, és itt élet-halálról van szó, és ezt vegyük nagyon komolyan, élet-halálról van szó. Miért? Mózes 5. könyvében azt olvashatjuk, Isten azt mondja, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Te azért válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. Mindazok, akik ide felállnak erre a szószékre, azok át kell, hogy érezzék annak a súlyát, hogy itt élet-halál kérdés van. Hogy embereket oda tudjunk szeretni Jézushoz. Hogy embereket oda tudjunk vezetni. Oda tudjuk szeretni őket. Mert ez nem történik meg. Ha nem érzem ennek a súlyát, akkor úgy fogok följönni ide hétről hétre, hogy ledarálom, lemegyek, hazamegyek, megkapom a fizumat, és köszönöm. De többről van szó. Mózes átérezte ennek a felelősségnek a súlyát. Kedves testvérek, és ha én így jönnék fel a szószékre, akkor ezt őszinte és tiszta szívvel hadd mondjam, amit Mózes, és átéreztem Mózesnek a szavait, átéreztem Mózesnek a vívódását, küzdelmét, hogy Uram, akkor inkább ölj meg! És tudom, hogy nagyon kemény ez a mondat. De nagyon magaménak éreztem, hogy Uram, inkább ölj meg, csak így ne jöjjek fel a szószékről, hogy ledaráljam, hazamenjek és megkapjam a fizumat. Mert többről szól. Többről szól. És az az ember, aki érzi a felelősségét, az az ember, aki érzi azt, hogy itt tényleg élet-halál kérdése van, hogy emberek megtalálják-e Jézust, vagy nem, az igehirdetésem Jézushoz vezeti az embereket, vagy sem, az egy nagyon komoly, ha lehet így fogalmazni, a lelkipásztori szolgálatnak, életnek kardinális kérdése, szívügye. És drága testvérek, úgy szeretnék itt megállni a nyíregyháziak előtt, és úgy szeretnék a szemükbe nézni a testvéreknek, hogy szívügyem, hogy Krisztushoz vezessek embereket. Ez a szívügyem. Milyen csodálatos a magyar nyelv, nem? A szív, jobb pitvar, bal pitvar, jobb kamra, bal kamra, de több. Szívügy az, amire az ember oda teszi mindenét. Ez a szívügy. Vannak, akik a horgászatnak teszik oda. Hát az is lehet egy szívügy, bár lehet, hogy az asszonyt állandóan bosszantja. Lehet szívügy az, hogy az ember elmegy pókerezni, és tudjátok, kedves testvérek, nagyon sokaknak a szívügye az, hogy elmenek kocsmába. Ez a szívügy. Erre teszi az életét. De ebből senkinek még semmilyen haszna nem született. A horgászásból az asszony bosszankodik, hogy megint egy halat kell pucolni. A pókerből, hogy az ura megint eljátszotta a fizut. És lehetne sorolni. És aztán talán, ami a legaktuálisabb, a kocsma kérdés, Na ott aztán nem csak, hogy elveri a fizut, hanem még otthon esetleg terrorizálja az asszonyt, a gyerekeket, részegen megy haza, és lehetne sorolni. Mi haszna ebből? De tudjátok, kedves testvérek, az az ember, akinek Jézus a szívügye, az az ember igazán tudja szeretni a feleségét vagy a férjét, igazán tudja szeretni a gyermekeit, akinek Jézus a szívügye, azokat is tudja szeretni, akik esetleg nem szeretik őt, akinek Jézus a szívügye, azokat, azok szeretnék oda szeretni az embereket Jézushoz, és erre teszik fel mindenüket. És drága testvérek, úgy szeretnék itt közöttetek szolgálni, hogyha látnátok rajtam, hogy Jézus a szívügyem. És olyan jó lenne látni ezt innen erről a magaslatról, erről a szószékről, hogy ennek a gyülekezetnek is a szívügye Jézus. Mózesnek szívügye az Úr volt. Ezért fájt neki a nép elégedetlensége. Ezért fájt neki, kedves testvérek, mert hát itt a nép elégedetlen, telhetetlen is. Majd mindjárt szépen analizáljuk, hogy mivel szembesülünk a népnél, mivel szembesülünk Mózesnél, és mivel szembesülünk, amikor a lélek munkájáról beszélünk. Tehát drága testvérek, ébredésre, újulásra van szüksége Isten népének, nekem is. És ő ezt szeretné munkálni, és engem is szeretne ebben használni, amikor ide feljövök, kedves testvérek, minden alkalommal úgy állok meg a szószék lépcsője előtt, hogy elmondom, Uram, egy porszem vagyok, egy senki vagyok. Ha még keményebb akarok lenni, akkor egy senkiházi vagyok. De Uram, add, hogy én eltűnjek, ahogy János mondja, hogy te növekedjél, én meg szálljak alább. És Uram, add, hogy erővel és hatalommal szóljon az ige, amit te elkészítettél erre a mai alkalomra, hogy lássák emberek, hogy a szívügyem te vagy, és lássák emberek, hogy a legfontosabb az, hogy Jézussal rendezték-e a kapcsolatukat. Mert szeretném érezni a felelősséget, és szeretném érezni a terhet, hogy Isten mit bízott rám. És ezen az ige hirdetésen többször vissza fogok térni. Mert ha úgy jövök ide fel, hogy ledaráltam, hazamegyek, és megkaptam a fizut, akkor jaj nekem! Jaj nekem! És szeretném úgy szolgálni az Urat, úgy szolgálni Istent és az ő ügyét, hogy lássák a gyülekezeti tagok, hogy szívügyem Jézus. És ezért nagy a felelősség. Ezért nagy a felelőssége Mózesnek is ebben a történetben. Úgy hirdetni, úgy átadni, hogy az emberek ne az ige hirdetőjére, hanem az ige szavára, a cselekvő Isten szavára figyeljenek, és meglássák az ő munkáját, és magát a cselekvő megújító Isten. Mózesre ez nehezedett rá. Úgy érezte, hogy nem tudja felelősséggel a terhet hordani. Nem tud úgy közvetíteni Isten és a nép között, hogy meglássák a cselekvő Istent. Ez nehezedett Mózesre. Hány ilyen mózesi lelkész van, kedves testvérek? Hány ilyen mózesi gyülekezeti hívő presbiter van az egyházunkban? Hány ilyen megfáradt, elkeseredett, céltévesztett ember van ebben az országban, egyházunkban? És kedves testvérek, őszinte leszek, elmondom. Az itt töltött 6 év alatt volt már olyan pillanat, amikor azt mondtam, hogy menjünk tovább, menjünk el. Volt olyan pillanat, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt eskedtem egy párt, a férfi tűzoltó volt, és akkor a nagy mélységes időszakomban kértem, hogy próbáljon valami helyet, állást találni nekem. Ugye van egy csodálatos ver, tűzoltó, leszels katona, és aztán folytatódik vadakat terelő juhász. Aztán maradtam vadakat terelő juhász. Megláttam az én vadságomat is, hogy Uram, ne engedd, hogy a könnyebb utat válasszam. Mózesre rárakodik ez a teher, rárakodik az elkeseredettség. Ha lehet így fogalmazni, a pszichológusok előszeretettel használják ezt a szót, ezt a kifejezést, burnout, ugye, kiégés. Amikor az ember kiég, amikor az ember nem látja már a célt, amikor az ember a teher, a súly, a felelősség, a nyomasztó stressz miatt ki akar szállni, hány ilyen van? És Mózes ebbe a helyzetbe, ebbe az állapotba kerül. Hány ilyen megfáradt és elkeseredett, céltévesztett ember, lelkipásztor van. Először magunkban rendezni a hányadán állok Istennel. Miben szeretne Isten használni, hol szeretne látni, milyen feladatokat szán nekem Isten, kérdéseket. Először magamba kell ezt rendezni, hogy Uram, mit kezdesz az én életemmel? Hogy tudom, Istenek terve van velem. Hogy hogyan tudom az Isten által nyújtott célt megmutatni az embereknek, feltárni előttük. Mózessel ellentétben abban a helyzetben vagyunk, hogy a közbenjárói szerep megszűnt Jézus Krisztusban. Ugye azt olvashatjuk az Új Szövetségben, hogy az egyedüli közbenjáró Jézus. Ő az egyedüli közbenjáró, az Isten lelke, a vigasztaló, az, aki ebben a szolgáló feladatban segít nekünk. Aki ad bölcsességet, aki irányt mutat, aki felkészít. Kedves testvérek, három dolgot szeretnék a gyülekezet szívére helyezni ezzel az igével kapcsolatban. És ahhoz, hogy megértsük Mózes helyzetét, szükséges, hogy az előzményekre figyeljünk, hogy megvizsgáljuk. Elsőként tekintsük meg a nép viselkedését. Mózes elkeseredettségét, lelki kitörését megelőzi a nép elégedetlensége, zsörtölődése, lázadó hangvétele. A nép, aki nemrég vonult ki Egyiptomból, ott hagyta azt a helyet, mely a rabszolgaságot testesítette meg, azt a helyet, ahol rengeteg nyomorúságot élt meg, kiszabadult és átmeneti nehézségek után elfoglalhatná az ígéret földjét. Az a nép lázong Isten és Mózes ellen, vádol és húst kíván. Húst kíván. Visszaemlékezik a húsos fazekakra. A régit emlegeti, nosztalgiázik, vágyódik vissza azokhoz a körülményekhez, melyek Egyiptomban voltak. A negyedik versben nagyon érdekes, hogy a héber szó az nem csupán a kívánságot fejezi ki, hanem sokkal mélyebbet, vágyat. Vágyódást, ami kifejezi a visszavágyódást, a sóvárgást a régi húsos egyiptomi élethez. Milyen gyorsan felejt az ember, nem? Hányszor lehet tapasztalni, van a családomban egy nagyon közel, hozzám nagyon közel álló ismerős, nagyon szegény körülmények között éltek, nélkülöztek, rengeteget kellett nélkülözniük. Az ismerősömnek a szülei rengeteget dolgoztak, fáradoztak, de mégse tudtak előrébb jutni. Aztán jól beházasodott, hihetetlen gazdagok lettek, és olyan lekezelően viselkedett a szegényekkel, a nélkülözőkkel. Olyan gyorsan elfelejtette, hogy honnan jött. És nem ez a jellemző ránk, kedves testvérek, hogy olyan gyorsan el tudjuk felejteni. Van egy ének is, talán ismerjük, ilyen zöld sláger, csak a szépre emlékezem. Izrael népe is csak a szépre emlékezett. Húsos fazé. Volt hús, volt mivel megtömni a bendőt, volt mivel jól lakni, ez volt a lényeg. Másra nem akartak emlékezni. Ingyen hal, dinnye, hagyma emléke mögött feledésbe merült a korbács, a robot, a gyalázat. Vajon emlékeztek arra, hogy mit tett velük a fáraó, mit tettek velük a rabszolga hajcsárok, a csecsemők Nílusba dobására, vajon emlékeztek-e? És most a népnél, az átmeneti nehézségeknél nem a kitartás áll a középpontban, hanem a régi egyiptomi élet, minden bajával, nyűgével, szenvedésével együtt. Nagyon jól megmutatkozik, hogy az ember mennyire testi, hiszen a hasára gondol. Hal, dinnye, hagyma, pánemet, cirtenzész, biztos ismerik ezt a közmondást, kenyeret és cirkuszt a népnek, na hát ez kell, kedves testvérek, és ezt minden tekintetben biztosítani akarják számunkra. Kenyeret és cirkuszt, ez a lényeg. Megtömni jól a hasat, egy kicsit a szemet, a kívánságot egy pontra tartani, és kész. Ez kell a mai népnek is. Ez kell. Kenyeret és cirkuszt a népnek, a testi embernek csak erre van szüksége, és minden szenvedést le lehet vele nyeletni, el lehet vele szenvedtetni és felettetni. Azt mondja egy szólás, hogy a legrövidebb út a férfihez a hasán keresztül vezet. Hát ezt az asszonyok jól tudják. Én a feleségemet úgy ismertem meg, amikor udvaroltam neki, még nem tudott főzni, úgyhogy rám ez nem volt érvényes. De valóban, kedves testvérek, a legrövidebb út a sokszor a gyomron keresztül megy. Töltsük meg, aztán mindegy, hogy mi van ott. Mindegy. Testi embernek csak erre van szüksége. És erre asszociálva a testi embernek a legrövidebb út a gyomrán, azaz a testén átvezet. Mert a test irányítja a gondolkodásunkat, indította a népet lázadásra, és így van ez ma is. Mindent a test irányít. Mindent. Néhány nappal ezelőtt hallottam egy nagyon-nagyon érdekes sztorit. Amerikában van egy olyan csoport, akik ilyen nagyon különleges dolgokra akarnak fényt deríteni, és amikor 2001. szeptember 11-én megtörtént a World Trade Center tragédia, akkor napvilágra került néhány héttel vagy hónappal rá a tragédiát követően egy sztori. Ez a történet ez úgy hangzik, hogy ment egy férfi, elbúcsúzott reggel a feleségétől, és felesége úgy tudta, hogy a World Trade Centerbe ment dolgozni, és aztán közben elment a szeretőjéhez. És aztán ott enyelektek délelőtt, reggeli órákban, kikapcsolva a telefon, és hát a feleség látta azt, hogy mi történt, hogy óriási tragédia van, próbálta hívni a férjét, próbált üzenetet küldeni, egyszerűen nem tudta elérni. És aztán a délutáni órákban, amikor megtörtént az enyelgés, bekapcsolta a telefont, és látta, hogy a felesége többször kereste, hangüzenetet hagyott, és hát fölhívta gyorsan, és aztán kiderült, hogy kérdezi a feleség, hogy hát drágám, hát hol vagy, mi van veled, mi történt? Hát azt mondja, hát itt vagyok a World Trade Centerben, dolgozok. Nem olvasta a híreket. És aztán kiderült, hogy szeretőnél volt, és egyéb pikánságok. És hogy az embert mennyire a teste vezérli, nem? Mennyire a teste? Hogy egy ilyen elnézést banálisnak tűnő, de mégis óriási tragédián keresztül bukik le. És a mai embert is annyira a teste vezérli, ahogy Izrael népét is a teste, jaj, csak legyen húsos fazék, csak legyen meg az, amire én vágyom, amit kívánok, és a többi az nem fontos. Igen, kedves testvérek, ma mindent le lehet nyeretni az emberrel, néhány plusz fillérrel, kenyérrel és cirkusszal. Ma a világban azt állítják, legalábbis minden többet ér a keresztény értékeknél, a jézusi szónál, a jézusi ígéretnél. Mennyire feledékeny a nép, mennyire feledékeny a mi népünk is a keresztények. Jézus azt kérdezi Lukács evangéliumában a tanítványoktól, amikor kiküldte őket a szolgálatba, hogy mindent ott hagytatok, de volt-e valami fogyatkozásotok, hogy engem követtetek? Isten arra szerette volna rádöbbenteni népét, hogy az ígéret földjére való jutással nem lesz semmi fogyatkozása. Lesznek átmeneti nehézségek, lesznek problémák, de nem lesz semmi fogyatkozásuk. Kedves testvérek, az az ember, az a hívő ember, aki problémamentes életet vár az Istentől, az rossz helyen keres. Mert Isten nem problémamentes életet kínál, hanem a problémákra megoldást. És nagy különbség. És ezzel az üzenettel szeretné Isten rávilágítani, hogy amit ő ad, amit ő kínál fel, az a teljes megelégedettségre lesz. Az teljes megelégedettségre. És ahogy Izrael népének az életében, és ugye a mi mai életünkben is, az egyik legnagyobb probléma az elégedetlenség, kedves testvérek. Az elégedetlenség. Gondoljunk bele, 2 milliárd tonna ételt dobunk ki évente. 2 milliárd tonnát. Ami megoldaná a Földön az éhezést. És akkor mai fiatalok, látom a saját gyerekeim, mert nem kivétek, nem szentek, azért, mert papgyerek ugyanolyan kutyaütő, mind a kettő. Látom már, most ott van a gyerekekbe, reggelente, amikor öltöztetem, amikor óvodába viszem őket, ez nem jó ruha. mondom, akutja a fáját, mondom, valakinek nincs is ruhája, te meg itt elégedetlenkedsz és válogatsz. Október közepén, drága testvérek, voltam Kárpátalján szolgálni, meglehetősen hűvös volt már. Cigány táborba kellett szolgálnom, és a cigány puják ott jöttek az alkalomra, kis bugyiba, mezítláb. De jó lenne a mi civilizált társadalmunkat, ezt a sok elégedetlen embert elvinni egy-egy ilyen helyre. De jó lenne a mai gyerekeinket, kedves testvérek, egy kicsit elvinni ilyen helyekre, amikor nincs mit enni. De jó lenne a mai generációt megtanítani. Az idősebbek ismerik, szoktam mondani azt, amikor gyerektáborba, ifjúsági táborba megyünk, és a gyerek elkezd válogatni, és azt mondja, nekem nem kell ez a kaja, fúj. Mondom, gyermekem, el kellett volna téged vinni a recskre. Akkor megtanultad volna. Megtanultad volna a kaját becsülni, és nem kidobni, és nem válogatni. És megtanultál volna elégedett lenni azzal, ami van. Hogy szegény édesanyád, édesapád ki tapossa belét azért, hogy neked legyen mit enni, és akkor te itt válogatsz. Meg kellene tanítani a gyermekeinket, és akkor sajnos mi beállunk abba a sorba a szülők. Hát igen, tényleg nem olyan divatos ez a ruha, francba dobjuk ki, vagy veszünk újat. Beállunk ebbe a sorba, és elégítjük ki a gyermekeinknek a kívánságait minden tekintetben, hogy neki jó legyen. És elrontjuk a gyermekeinket, a társadalmunkat. De jó lenne egy kicsit a nyugati civilizációt elvinni tőlünk keletebbre. Egy kicsit meg tudjunk elégedni azzal, amink van. Igen, kedves testvérek, Izrael népe elégedetlen volt. Elégedetlen is. Újra visszavágyott valamihez. Igen, kedves testvérek, lesznek átmeneti nehézségek, lesznek problémák, de ne lázongj, ne elégedetlenkedj, hanem vedd észre, hogy Isten milyen célt tűz ki eléd. Isten azt a célt tűzte ki Izrael népe elé, hogy oda vezeti a Kánaán földjére. Nem mondta, hogy nem lesznek átmeneti nehézségek, nem lesznek problémák, nem lesz elkeseredettség, de Isten azt mondja, hogy nézzünk a cél felé. Lehet, hogy a teljes elkeseredettség szól belőled is. Lehet, hogy ott van benned a feledékenység, hogy honnan jöttél, honnan vezetett ki Isten, hogy miből szabadított meg. De ma Isten szeretné mindazokat megszólítani, akinek szüksége van a megújulásra, akinek szüksége van ébredésre, megtérésre, változásra. Akinek szüksége van a cél felevenítésére, akinek a hétköznap szürkeségéből újra a célra szeretne tekinteni. És itt térnék rá a második pontra, amelyben Mózes elkeseredettségét nézzük meg. Mert nem elég, hogy a nép levette szemét a célról, de Mózes is meglankadt. Mózes azt kérdezi Istentől, miért? Miért ez a teher? Igen, kedves testvérek, egy vezető is kerülhet hullámvölgybe. Kerülhet, egy lelkipásztor is kerülhet hullámvölgybe. Egy gyülekezeti tag is kerülhet nehézségbe. Éppen az elmúlt héten egy egyházmegyei lelkészi csendes napokon kellett részt vennünk. Összehívtam az egyházmegye lelkipásztorait, és Pálhegyi Ferencet hívtam meg, pszichológus, keresztény pszichológus, és ő mondta, hogy azért, mert valaki hívő, az még nem azt jelenti, hogy nem lehet burnoutja, nem lehetnek problémái. Azért, mert valaki imádkozik, kedves testvérek, attól még lehet influenzás. Bármennyire furcsa is. Kedves testvérek, jó azt látni, hogy Istennél van mindenre a megoldás. Jó azt látni, hogy amikor hullámba, völgybe kerül egy embernek az élet, amikor elfogy az erő, a lelkesedés, a tűz, akkor is ott van Isten. Olyan jó lenne, kedves testvérek, úgy hirdetni itt az igét. Milyen jó, hogy a Biblia az nem kozmetikáz. Tele van olyan történetekkel, csak még egyet hadd említsek itt Mózes mellett, ugye, akinek problémája van. Ott van Jeremiás, kedves testvérek. Jeremiás küzd a néppel, küzd a vezetőkkel. Ott van, ha lehet így fogalmazni, egy emberként. Tele van nehézségekkel, és azt mondja, jaj, Istenem, vedd el tőlem ezt a szolgálatot, nem akarom ezt csinálni.
És akkor azt mondja Jeremiás, de mintha csontjaimba rekesztett tűz lenne. Olyan jó lenne úgy megállni hétről hétre, kedves testvérek itt a gyülekezet előtt, hogy mintha csontjaimba rekesztett tűz lenne. Ezt a tüzet odaadni az embereknek, hogy lássák ezt a tüzet, lássák, hogy szívügyem az Isten, hogy szívügyem Jézus. Mert ha nem látják a tüzet, akkor jaj nekem, akkor elnézést, hogy megint ezt a kemény mondatot mondom, akkor inkább öljön meg az Úr. Mert akkor mi haszna belőlem, mi haszna ennek a gyülekezetnek az én szolgálatomból? Semmi, semmi. Ha nem látják, hogy szívügyem az Úr, ha nem látják, hogy égek az Úrért, hanem csak azt látják, hogy idejövök, ledarálom, hazamegyek, fölveszem a fizut, akkor jaj nekem. Igen, kedves testvérek, Isten így akarja megerősíteni az ő népét, Mózest, így akarja megerősíteni a lelkipásztorokat, engem is, így akarja megerősíteni a gyülekezetet, és lehet, hogy elkeseredtél te is, lehet, hogy megfáradtál, lehet, hogy az imádságba belefáradtál, nem látod az imádságot, nem látod a keresztény életednek a gyümölcsét, de hidd el, hogy Isten téged is beszeretne vonni az ő tervébe, beszeretne avatni az ő ügyébe, szeretné, hogyha az ő ügye a te szívügyed lenne, hogyha Isten a te szívügyed lenne, és rátennéd a te szívedet, a te egész életedet az ő ügyére, mert Isten ezt akarja. Isten azt akarja, hogy szívügyed legyen az Isten. Igen, kedves testvérek, így indulhat meg az ébredés, amikor szívügyem lesz az Úr. És befejezésül egy vigasztaló szót, ugye, és itt szeretnék rátérni a harmadik pontra, amely az ige hirdetésnek tulajdonképpen a fő üzenete. Isten szent lelkének a munkája, annak a léleknek a munkája, amely képes az erőtlent erősen erősíteni, az elkeseredett, a meglankadt szívet megújítani, aki képes egy megfáradt Mózest, egy népet, egy egész társadalmat megváltoztatni, aki képes a száraz csontokat felfrissíteni, gondoljunk csak Ezékiel 37-re, mit olvashatunk ott? Amikor ott lemegy Ezékiel a bölgybe, ott vannak a halott csontok, a száraz csontok, és Isten képes megeleveníteni. Mert Istentől függ minden. Ő adja az ő lelkét, de ha adja, akkor ott profétálás, ott bátorítás, ott Istenért, az Isten ügyért való égés lesz. Ahol Isten lelke van, ott a cél is kikristályosodik. Ahol Isten lelke van, ott a szolgálatnak ereje, elevensége és eredménye van. És ez kell ma, kedves testvérek, hogy legyen a szolgálatunknak ereje. Ma, kedves testvérek, szerintem már lerágott csont, lehet, hogy minden prédikációban most ezt hallják, de azért hadd utaljak rá. Nem olyan régen, néhány héttel ezelőtt kijött a népszámlálási adat statisztikái. Mindenki sír, minden lelkipásztor zokog, püspökök nyilatkoznak ide-oda, amoda. Hát drága testvérek, hát ezt tudjuk helyi szinten is. Most mit kell ezzel sírni? Inkább azon sírjunk, hogy a szolgálatunknak nincsen ereje. Ezen kell sírni. Lelkészeink, én is ne azért sírjak, mert üres a templom, vagy kevesebben vannak, mint ahány ülőpad van. Ne ezért sírjak. Na azért sírjak, hogy Uram, van a szolgálatomnak ereje? Ha nincsen, akkor te tölts meg engem tűzzel. Tölts meg tűzzel. Hogy lássák az emberek, hogy szívügyem az te vagy. Lehet itt sírni a számok miatt, hogy mondja az ige, a betű megöl, vagy a szám megöl, a lélek megelevenít. Ez lesz a megoldás. Az Isten lelke tud megeleveníteni. Isten lelke tud erőt adni. Isten lelke tud a szolgálatnak erőt, elevenséget és eredményt adni. De csak ott, ahol Isten lelkével állandó szoros kapcsolat van. Csak ott. És erre volt Mózesnek is, az ő népének, és erre van nekem is, nyíregyházi evangélikus lelkipásztornak, és erre van szükség a nyíregyházi evangélikusoknak is. Isten lelkének erejére. Legyen a szolgálatunknak ereje, hogy legyen szívügyünk az Úr. Amen. Drága Úrunk, köszönjük ezt az igét. Köszönjük az elevenséget, és köszönjük, hogy a te lelked meg tud eleveníteni. Be tud tölteni, és elégedetté tud tenni. Uram, köszönjük, hogy te vagy gyógyír a fájdalmakra, és te vagy az, aki valóban újjá tudsz tenni bennünket. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket hadd olvassam fel. Gyülekezeti alkalmakat hirdetek, zenés áhítat lesz a nagy templomban május 5-én jövő hét vasárnap 18 órakor, melyen debreceni zenészek alkalmi zenekar a Bachi 3. és 6. brandenburgi versenyművét adja elő Sós Árpád vezetésével. Az evangélikus Kossuth Lajos gimnázium ballagási ünnepsége május 3-án pénteken 16 órakor lesz a nagy templomban. Az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói napja május 11-én szombaton Kazinc Barcikán lesz megtartva. Szeretettel invitáljuk a testvéreket, hogy jöjjünk el. Van jó feelingje, érzése van az embernek, amikor egy buszt megtöltünk, és aztán együtt megyünk egy gyülekezettel egy ilyen missziói napra. Ennek a napnak a mottója, témája elengedett adósság, és erre várjuk a testvéreknek a jelentkezését, tehát május 11-én Kazinc Barcika lesz. A buszköltség 1500 forintba kerül. A lelkészi hivatalban lehet jelentkezni Horváth Csabáné Editkénél. Az evangélikus élet legújabb száma kapható a kiáratnál 275 forintos áron, és ezúton szeretném megköszönni a drága gyülekezetnek, a nyíregyháziaknak, hogy a tegnapi nap folyamán velük ünnepelhettek Mandabokorban. Hálát adunk azért, hogy olyan sokan részt vehettek, és köszönjük a kedves testvéreknek, hogy osztoztak az örömünkben. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Mennyei Atyánk, hálát adunk ezért a mai alkalomért. Köszönjük a Te szavadat, amely elevenít, amely éltet, amely, ahogy hallottuk az igében, a bűnt bűnnek mondja, az igazságot igazságnak, és meg is ítél. És köszönjük, Urunk, hogy Te drága szavad éltető erő lehet, megfáradtnak, elcsüggetnek egyaránt. Urunk, így visszük eléd ebben a gyülekezeti közösségben az örömöket. Örömöket a tekintetben, hogy megállhattuk a születésnaposokat, hogy veled együtt ünnepelhettünk, és adhattunk hálát az évekért, az évtizedekért. Együtt örülhetünk a gyermekekkel, akiket ma megkeresztelhettünk. Könyörgünk az ő életükért, kis törékeny, drága életükért, visszük eléd a szülőket, keresztszülőket, teted áldássá az ő munkájukat, kezeik munkáját. Könyörgünk, Urunk, nem csak azokért, akiknek szívében öröm van, hanem azokért is, akik fájdalmat hordoznak. Így visszük eléd a gyászolókat. Könyörgünk a gyászolókért, adj számukra vigasztalást, reménységet, a mély fájdalom veszteség közepette is. És Urunk, visszük eléd az emlékezőket, könyörgünk az emlékezőkért, a családtagokért, a hozzátartozókért. Adj ebben a nehéz időszakban is erőt számukra. Hálát adunk, Urunk, az alkalmakért, így adunk hálát a tegnapi napért. Milyen drámai a statisztika. És köszönjük, Urunk, hogy a statisztikákkal és a demográfiai adatokkal ellentétben tegnapi nap folyamán egy csodálatos épületet szentelhettünk fel. És köszönjük, Urunk, hogy ellentétben talán ország számos pontjával, ahol templomokat zárnak be, ahol néptelenednek el falvak, ezzel ellentétben tegnap egy csodálatos ünnep keretében szentelhetünk neked egy épületet, mely otthont adhat sok embernek, lelki otthonukká válhat. Visszük eléd, Urunk, a különböző programokat, alkalmakat, mely előttünk áll. Visszük eléd, Urunk, világi és egyházi elöljáróinkat, könyörgünk példamutatásért, szenteld meg az ő életüket. Visszük eléd az ébredés ügyét, hogy minél többeknek szívügye legyen a te ügyed, hogy szívügye legyen a megváltás, a kereszthalál és a feltámadás. Urunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet. Amen.